Thank you. Ma a témánk az a szülők, gyerekek és az Isten országa. Ez egy elég nagy téma, ugye? Tehát mindegyikről külön lehetne óriási igehirdetés sorozatokat tartani. Én most azt a lehetetlenséget megpróbálom, hogy ezt a hármat egyben összecsomagoltam, és ezt próbálom átadni nektek. És lesz majd két ember, aki segít nekem. Az igehirdetés közben lesz két kis ilyen mini interjú, akik elmondanak valamit azzal kapcsolatban, hogy jobban értsük, vagy jobban tudjuk feldolgozni ezt a témát. Tehát, ha készek vagytok, vagy aki kint vagytok, gyertek nyugodtan beljebb, és helyet lehet foglalni. Elkezdjük, és azzal szeretném kezdeni, hogy a Márk evangéliumának a 10. részéből egy ige szakaszt elolvasunk, és ez pedig így hangzik, hogy ekkor Jézus, ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, mármint Jézus. A tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, mármint a gyerekeket, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Ha belenézünk a naptárba, akkor ma van október 15, igaz? Ez azt jelenti, hogy az átlag családokban, főleg ahol gyerekek is vannak, szeptember 1-ével beindul egy mókuskerék. Már másfél hónapra nyomjuk, futunk, és ez azt jelenti, hogy nem lehet akármeddig aludni, se a gyereknek, se szülőnek, vég a nyári szabadságnak. Időbe föl kell kelni, iskolába kell menni, külön órára kell menni, úszni kell, nyelvórára kell menni, sportolni kell, gyülekezetbe kell menni, hogy talán ezekkel nem kezdenem. Szóval, hogy sok jó helyre el kell menni. Egyiknek még vége sincs, már menni kell a másik helyre. Szóval folyamatosan próbáljuk az életünket menedzselni, meg a gyerekeinket is. És ebben az egész folyamatban tulajdonképpen, ha egy naptárba beírjuk, hogy mikor, hol kell lenni, akkor mindenkinek tele van a naptára. Folyamatosan ott van, hogy most a cégnél vagyok, most ide megyek, most oda megyek, most haza megyek, de akkor még ezt kell megcsinálnom otthon, meg ezt kell, még jó lenne aludni is, de reggel korán kell kelni, és akkor minden gyereknek a szüksége, vagy a férjednek, vagy a feleségednek a szüksége is ott van még, és minden más dolog. Szóval üdvözöllek benneteket a valóságban, így éljük az életünket, ugye? Meg tudjátok ezt erősíteni? Ez nem csak az én tapasztalatom, tehát hogy nem csak én vagyok ebben a helyzetben, ti is. Nos, a kérdés az, hogy... Ugye amikor így éljük az életünket, és ebben a folyamatos mókuskerékben benne vagyunk, föltehetjük azt a komoly kérdést, hogy miközben mindent meg akarunk tenni, és a lehető legjobban akarjuk tenni, hogy az életünk normálisan működjön, vagy a családunk normálisan működjön, vagy a gyerekeink, ahogy fejlődnek, növekednek, akkor ne akárki legyen belőlük, és hát minden szülőnek ez a ne akárki, hát persze ne akárki, tehát a lehető legjobbat szeretnénk kihozni a gyerekeinkből, tehát úgy tanuljon, úgy növekedjen, úgy fejlődjön, szóval mindenben azt szeretnénk megadni, hogy ő azért valaki legyen. Az egyik kérdés az az, hogy miközben ezt az egész mókuskereket végigjárjuk, és tesszük a dolgunkat, az jön neki belőle, amit mi szeretnénk, tehát akár mi is, ahogy éljük az életünket, közben tudunk-e növekedni, kiteljesedni, vagy a gyerekeinkből az lesz tényleg, amit szeretnénk, vagy pedig valami egészen más. Az egy másik kérdés, hogy miközben a mókuskerékben rohanunk, és sokszor úgy érezzük, hogy eltelnek hetek, hónapok, és nem haladtunk sehová, csak az események történtek, ebben az egész folyamatban hol van benne Jézusnak ez az érintése, Jézusnak ez az áldása, hogy amit itt olvastunk a Bibliából, hogy átöleli a gyerekeket, megáldja őket, és a gyerekek boldogan mennek tovább. Ez a krisztusi érintés hol tud benne lenni az életünkbe, hogy ez a megelégedettség legyen, hogy Krisztus átölel bennünket, megáldott bennünket, és tovább megyünk. Az elmúlt héten valamelyik nap beszélgettem a Tóth Lacival, és néhány dolgot elmondott nekem egy élményét, és arra gondoltam, hogy jó lenne, hogyha az, amit ő elmondott, az nem csak én hallanám, hanem talán mindannyian hallanánk, és Laci vállalta azt, hogy segít nekem. Ma úgyhogy Laci, gyere, légy szíves ide, adok neked egy mikrofont, és ha megtennéd azt, jó vendéglátó vagyok, még egy széket is adok neked, és helyet is foglalhatsz itt. Nem kell? Oké, akkor nem. parancs vagy, ezt a mikrofon tudod használni. Tehát, ahogy beszélgettünk az elmúlt napokban, a lényeg az volt, hogy a nyáron volt egy érettségi találkozód, oda elmentél, és ott nem akármit láttál és tapasztaltál. De mielőtt belevágnánk ebbe az érettségi találkozó témába, beszélnél egy picit a te gyerekkorodról, csak úgy címszavakban, hogy te hogy élted meg a kisgyerekkort.
Én is, bocsánat, üdvözlök mindenkit. Egyáltalán nem beszéltünk meg semmit az Istvánnal, tehát mármint erről részről. Arról igen. A gyerekkoromról nem tudom, hogy milyen mélységből beszéljek. Tehát igazából valószínűleg azt szeretné az Isten, hogy azt mondjam el, hogy nem hagyományos családban nőttem fel, tehát nem az édesapám meg az édesanyám nevelt föl, hanem a rokonság, illetve az édesapámnak a testvére és a nagyszüleim.
Szóval oké, okay. Tehát hogy van egy ilyen háttér.
Egyébként teljesen normális gyerekkorom volt. Tehát.
Aztán felnőttél és középiskolába kerültél. Igen. Mondanál erről a középiskolai közösségről egy pár szót? Milyen emberek, családoknak a gyerekeivel tanultál te együtt?
Igen, én a belvárosban jártam egy ELTE gyakorló gimnáziumban.
Tehát ez Budapest,
Budapesten. A mai napig is az egyik legjobb gimnázium így Magyarországon, meg Budapesten. És akkor nekem, tehát maga a középiskolás éveknek az eleje az nehéz volt. Nem olyan általános iskolába jöttem szerintem, amelyik erre teljesen felkészített. Utána viszont, nem tudom minek köszönhetően, de viszonylag jó tanuló lettem, és akkor aztán tovább is tudtam tanulni.
És az osztálytársaid milyenek voltak? Tehetséges zsenik, vagy pedig hasonlóan küzdöttek, mint te? Vagy a családi hátterük az jó háttérből jöttek, vagy nehéz háttérből?
Hát igazából általánosságban annyit mondanék, hogy nyilván legtöbben akkori szinten, ez ugye a 80-as évek második feléről beszélek, normális családból jöttek, tehát sőt, azt is mondhatom, hogy rengeteg olyan híres ember volt a szülők között, tehát filmrendező volt, aki később egy nagyobb intézménynek az igazgatója volt olyan, aki később párizsi nagykövet volt, tehát nagyjából ilyen közegben volt ez az egész.
Azt is mondhatjuk akkor, hogy ez egy olyan közösség volt, egy olyan osztályközösség, vagy olyan iskola, ahol azért ilyen válogatott emberek voltak, akikből akárki is lehet, ugye? Tehát, hogy a jövő az úgy ilyen reményteljesebbnek tűnt, mint ha mondjuk egy vidéki elmaradott helyen, mert jártál volna középiskolába.
Nem jártam vidékre, de is középiskolába, de mindenképpen az akkori, szerintem Magyarország vagy Budapest igen egy ilyen kiválasztott egyik olyan osztálya volt, az egyik első olyan volt, amelyik angol tagozat volt, tehát 80-as években az ez kevés ilyen volt, ugye már más a helyzet. Sok osztálytársaim közül egy páran sok nemzetközi diákolimpián is ott voltak az első 10-ben a világon. Tehát viszonylag ez egy ilyen...
Igen, jó hely volt.
Igen, jó hely volt, azt mondják.
Azóta eltelt 20 év, és ahogy említettem, Laci...
Több mint 20
több év. Mint, mennyi? 25? Mennyi?
Hát több mint 20 év, csak én 20 éve nem találkoztam.
Ja, te 20 éve nem találkoztál. Oké, okay. Szóval sok év eltelt, módosítok. Sok év eltelt, és Laci elment egy találkozóra, ahol újra találkozhatott ezekkel az emberekkel, akik az osztálytársai voltak korábban.
Igen,
ez még mit tapasztaltam?
Igen, ehhez még annyit tennék hozzá, hogy azért egy párral, akiben jóba voltam, azzal tartottam a kapcsolatot, de egy jó párral nem, sőt a legtöbbével nem. Ennek egyik oka főleg az, hogy én kimentem az Egyesült Államokba aztán dolgozni, és ott egy pár, 6 év alatt ugye ott megszakadtak szerintem a kapcsolatok, de egy jó párral tartottam. Tehát mondhatom azt, hogy egy 30-an jártunk a középiskolában, egy olyan 5-6-ról az életéről pontosan tudtam, hogy sőt, tartottam is vele a kapcsolatot, de egy jó nagy csoportról, mondjuk egy 25 emberről, gyakorlatilag semmit nem tudtam, vagy csak így hallomásból.
És mindaz, amit láttál, amivel szembesültél, az milyen élményt jelentett neked, amikor mindenkivel találkoztál, igen, vagy a legtöbb emberrel?
És akkor itt jön be az, hogy én miért vagyok itt. Beszélgettünk egyszer az Istvánnal most így a hétközben. Szerintem ő neki fogalmasa volt, hogy én most ezt fogom mondani. Csak pont meséltem neki, hogy a nyári érettségi találkozó, és sok emberrel 20 év után találkozva, óriási, hát hogy mondjam, számomra egy nagyon nagy megdöbbenést jelentett, és azóta is nehezen tudom feldolgozni az ott hallottakat, és gondolom erről akarsz most akkor úgy részletesen beszélni. Hát főleg az a része, hogy a felvezetés alapján ugye az ember azt gondolná, hogy abszolút prosperáló, boldog hát emberek tömegével fog találkozni. Hát ez sajnos nem így történt.
Mondaná csak úgy példákat, ami nyilván a személyek nevét, meg a helyzetet
persze.
nem kell, de hogy mégis mi az, ami téged megdöbbentett?
Tényleg azóta is sokat gondolkozom ezen, ugye az ember dolgozik valahol, ott van egy munkahely, ott a legtöbb embert ugye ismeri napi szinten, a magánéletről nem beszél annyit, de azért úgy nagyjából tudja a helyzetét az embereknek. Ugye van egy bizonyos baráti köröm, és ugye gyakorlatilag ide a gyülekezetbe járok. Tehát nagyjából ebben a körben élem az életemet. És most így találkozva hirtelen, ráadásul olyan emberekkel, akikkel annak idején 4 évig ugye együtt jártunk minden nap az iskolába, a valóságból meghalva azt, hogy hány embernek a magánélete, a válások, a különböző alkoholizmus, meg ilyenek, szóval ez engem teljesen, megmondom őszintén, azóta is hát, földhöz vágott, meg meglepődtem rajta nagyon, tehát nem tudom, hogy...
Tehát arról beszélsz, hogy volt egy jó iskola, aránylag normális, vagy az átlagnál jobb családi háttér. Tanultak ott 10 éves diákok, akik tehetségesek voltak, és sok jó dolog kijöhetett volna belőlük, és 2 évtizeddel később, amikor látod ugyanezeket az embereket, mintha nem is ugyanezek az emberek lettek volna. Tehát ha onnan húzunk egy vonalat ide, akkor az úgy nem egy egyenes növekedési vonal, hanem valami zűrzavar.
Igen, tehát szinte, igen, tehát, mert hogyha ez egy-két esetben fordul elő, az ember azt gondolja, hogy ez benne van így a társadalomban, de amikor a 15. emberrel beszélve azt mondja, hogy éppen mikor vált el, és hogy én miért nem váltam még el, vagy hogy nem váltam még el, az úgy ott elkezdtem meggondolkodni, hogy ez valami számomra megdöbbentő.
Uh-huh. És mondtad, hogy vannak emberek, akik az alkoholizmussal küzdenek.
Volt olyan is.
Hátteréről lehet tudni, miért kezd valaki mértéktelen inni?
Nem tudom, mert éppen amikor már találkoztam, akkor kigyógyulóban volt, tehát láthatóan is viszonylag azért, hogy normálisabban nézett ki fizikailag. Én így ennyi év után nem gondoltam, hogy most elkezdem vesézni, hogy miért. Tehát nem tudom. De egy teljesen sikeres életsztoriból, azt tudom.
És említettél meg nekem egy olyan történetet, arra emlékszem, hogy valaki keményen belement az okkultizmusba, és őt ebből próbál megélni.
Igen, olyan is volt.
Ez pontosan mi, vagy mit csinál ő?
Hát egy hölgy, akivel baráti viszonyban voltam, és persze azóta nem találkoztunk, és ő belvárosban él, és ő ott, hát hogy mondjam, ilyen, nem tudom pontosan, hogy mondják, szerencse megmondó, vagy élet megmondó, vagy nem tudom, valami. Tehát ilyen kártyavetések, meg ilyesmik.
Jóslás, igen.
És az állítok nagyon jól megél belőle, tehát.
Tehát jól fizető.
Igen.
Laci, nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad. Nem tudom, hogy
a
többieknek a tapasztalata, ami akiknek már mondjuk van 10-20 év az érettségi után, amikor újra találkozunk azokkal az emberekkel, akikkel együtt tanultunk, hogy milyen képet látunk. De ez a kis beszélgetés talán arra volt jó, hogy újra föltegyem azt a kérdést, hogy amikor járjuk ezt a mókuskereket, akkor ebből mi fog kijönni? A másik, hogy van ebben benne, vagy hogy tud megjelenni Jézusnak az érintése, az áldása, hogy ebből valami jó jöjjön ki, és ne hasonló történetekkel gazdagítsuk a történelmet, mint amit Laci elmondott. Laci, köszönöm szépen a segítségedet.
Köszönöm szépen. Még annyit azért, hogy egy páran azért teljesen normális életet is élnek. Nem csak én. Legalábbis úgy gondolom, hogy normális életet. Köszönöm.
Én köszönöm szépen. Szeretnék egy nagyon alap dolgot elmondani. Lehet, hogy ez senkinek nem lesz új, de olyan szempontból nagyon fontos megvizsgálni, hogy tényleg ennek alapján éljük az életünket, vagy nem. Tehát, hogy ez az alap, amiről lehet, hogy 100%-ban azt mondjuk, persze ez rendben van, de hogy tényleg ez működik, vagy pedig valami más. Az egyik lehetőség, ahogy éljük az életünket, tehát ez a mókuskerék forog, és ebben megteszünk mindent, fizetünk, oda megyünk, megrendeljük, részt veszünk benne a gyerekeinkkel, vagy csak a gyerekeinket küldjük, szóval működik ez az egész dolog. És azt mondjuk, hogy ebben nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekeinknek megadjunk mindent. És a legtöbb szülő így gondolkodik, a gyerekemnek meg akarok adni mindent, és hogyha nem elég jó matekból, akkor matekból repetálásra iratom be, ha csak egy nyelvet beszél, akkor legalább másik két helyre még beiratom, hogy másik két nyelvet beszéljen, ha nem tud jól úszni, akkor úszásoktatásra viszem, és mindenhova visszük, és mindent meg akarunk adni. Most már lehet, hogy még a nagymama a babakötvényt is megköti neki, hogy pénze is legyen, igaz, hogy még a gyerek nem tudja fölfogni, az mit jelent, de hogy szóval minden megvan, hogy intellektuálisan, vagy akár így, hogy érzelmileg, anyagilag az a gyerek mindent megkapjon ahhoz, amire szüksége van, hogy fejlődni tudjon, és ki tudjon teljesedni. És hogyha egy keresztény családról beszélünk, akik így élik az életüket, és úgy gondolom, hogy itt körbenézek, akkor sok ilyen van, akkor ott van benne az a vágy, meg az imádság, hogy de jó lenne, hogy miközben mindent megadok a gyereknek, amit csak tehetek, vagy még többet is, megvédem mindentől, olyan jó lenne, egyszer megtérne. És majd biztos ez is bekövetkezik valamikor. Ugye ez normális, hogy ezt is úgy beletesszük a csomagba. A sorrend a kérdés, hogy miközben azt mondjuk, hogy beletesszük az időnket, energiánkat, pénzünket mindenbe, és majd a végén reméljük, hogy megtér, van ez a gondolkodás, és van az a szülői gondolkodás, nyilván ez egy keresztény szülőnek a gondolkodása, hogy nekem a legfontosabb az, hogy megtérjen, és közben szeretnék még néhány dolgot megadni neki. Értitek a különbséget? Persze ez nem időbeli, hogy megvárom, míg megtér, és utána majd beiratom iskolába, meg elviszem úszásoktatásra, meg nem tudom, nyelvórára. Tehát, hogy ez nem időben egymás után követő dolgok, de gondolkodásban nem mindegy, hogy melyiket helyezzük az alapra, és mire építkezünk. Tehát arra építkezünk, hogy anyagilag, intellektuálisan, érzelmileg, nem tudom, minden szempontból, élményekből meggazdagodjon, és majd reméljük, hogy egyszer valamikor valami különlegesség történik, és az Isten megjelenik az életében. Vagy pedig ez a legfontosabb nekem, erre koncentrálok, és erre építünk föl mindent. És amikor erre építjük föl a dolgokat, ez nem azt jelenti, hogy akkor nem kell az intellektuális, vagy az anyagi, vagy az érzelmi dolgokkal foglalkozni. Persze kell. Csak a gondolkodás, a szülői gondolkodás, az lényegesen eltér, hogy mit teszünk az alapra, és mit építünk erre rá. Jézus azt tanította a hegyi beszédben, hogy az okos ember az úgy gondolkodik, hogy a kőszikla az alap, és mindent mást erre építünk. A bolond ember pedig úgy gondolja, hogy minden mást fölépítünk valamire, és aztán biztos majd valami csoda folytán valami jó dolog lesz, tehát nem lesz akkora szél, ami elvigye az életünket, vagy a házunkat, vagy nem lesz akkora katasztrófa, ami lenulláz bennünket. Tehát egy ilyen naív jóindulattal nézünk az élet felé, vagy egy naív remény, hogy biztos jó lesz. És azt mondja Jézus, hogy aki így gondolkodik, az egy bolond ember, mert igenis jönnek kemény szelek, meg kemény viharok, meg katasztrófák, és azok el fogják sodorni az embernek az életét, mindent, amit fölépített, ha nem jó az alap. Tehát ugye értitek, hogy mi a kettő között a különbség. És én ma abban szeretnék segíteni, vagy a Biblia alapján azt megnézni, hogy ez a kősziklára építek, vagy az Isten legyen az első, és mindent mást ráépítünk, ez hogy tud megnyilvánulni a Durko család életében, vagy a te családodnak az életében, életedben, vagy ha nagypapa vagy ként vagy, akkor te unokáid életében, vagy ha még nincs gyereked, akkor jegyzetelhetsz és írhatod, hogy majd, ha egyszer lesz egy férjem, feleségem és gyerekem, akkor ennek alapján fogom élni az életemet. Szóval mit kell tenni? A Bibliában azt olvassuk, hogy a tanítványok, amikor meglátták a gyerekeket, hogy ott vannak, és Jézus nagyon komoly dolgokról beszél, Isten országáról, az Isten dicsőségéről, jelenről és jövőről, szóval komoly témákról van szó, és komoly témákat felnőttek szokták megbeszélni, és ebben megjelennek a gyerekek, és ahogy szoktak lenni azok a helyzetek, ahol gyerekek sokan vannak, ott egyből zaj van, ott rohangálás van, ott össze-vissza mindenféle dolog megtörténhet. Szóval, ha gyerekekkel vagytok együtt, akkor nem olyan rendezett az élet, ugye? Főleg minél kisebbek ezek a gyerekek. Tehát nem azt mondod, hogy most akkor ülj le és egy fél óráig ott üljél, ez nem működik. Bizonyos életkor fölött már azért elvárható, de hogy bizonyos életkor alatt ez nem így van. Tehát jönnek ezek a gyerekek, és a szülők lehet, hogy vagy nem foglalkoztak a gyerekekkel, nem tudom, vagy annyira belemerültek a Jézus tanításába, hogy azt is elfelejtette, hogy ő szülő, és itt van a gyerek is. Szóval nem tudom, mi volt, de lényeg az, hogy a gyerekek megjelentek ott, és úgy döntöttek a gyerekek, hogy oda szaladnak Jézushoz, hogy oda mennek Jézushoz. És amikor ez a szituációt, hogyha elképzeljük, hogy jönnek a gyerekek Jézushoz, akkor a tanítványok azonnal rendet akarnak csinálni, hogy itt most komoly dolgokról beszélünk, Itt most az Isten országa, meg mennyi és föld és bűne és örök élet, nem tudom, itt a gyerekek ne zavarják a köreinket, az tűnjenek el innen, valahol hátul legyenek, vagy valahol messze játszanak, mert most itt nagyon komoly témáról van szó. És majd, ha ezt a komoly témát befejezzük, utána lehet a gyerekekkel is foglalkozni. És amikor a tanítványok tulajdonképpen ebből az attitűdből, vagy ebből a hozzáállásból el akarják küldeni a gyerekeket, hogy letisztítsák a terepet, és újra szent és nagy dolgokról tudjunk beszélgetni, és Jézus folytassa a tanítást, akkor Jézus leállítja őket, és azt mondja, hogy engedjétek csak ide hozzám őket. Vagyis Jézus meghívja a gyerekeket a legfontosabb dologra, hogy az Isten országáról, és a bűnről, az életről, a legfontosabb dolgokról valamit átéljenek. Nyilván nem a tanítás szintjén, mert ezt kevésbé tudták fölfogni, de olyan szinten igen, hogy Jézus átöleli ezeket a gyerekeket, és átélik a gyerekek, hogy az Isten országa átöleli őket, vagy az az Isten, akiről szó van itt, az az Isten ott van ezeknek a gyerekeknek az életében. Ezek a gyerekek kapnak egy áldást, és aztán szaladhatnak, és viháncolhatnak, és játszhatnak tovább. De mégis ott van egy érintés, ott van egy áldás, ott van valami megtapasztalás, ami az Isten természet fölötti ereje ezeknek a gyerekeknek az életében, és úgy mennek tovább, hogy valamit átéltek és megtapasztaltak. A kérdés mindig az, hogy ezt az áldást, ezt a megtapasztalást a gyerekeink, persze mi is, de a gyerekeink hogyan tudják átélni. Mit kell tenni? Én három dolgot szeretnék elmondani, szintén nagyon egyszerű dolgok lesznek, és ez a három dolog talán összefoglal sok minden mást is. Az egyik, amit érdemes tenni, hogy ez a mennyei érintés megtörténjen, ez nem más, mint az, hogy folyamatosan imádkozz a gyerekeidért. És amikor azt mondom, hogy folyamatosan imádkozz a gyerekeidért, akkor ez nem egy ilyen programpont, vagy egy plusz teher, vagy nem tudom, amit még meg kell csinálni, hogy ez az egész portfólió, amit úgy összeraksz a gyerekeddel kapcsolatban, az tökéletes legyen. Tehát nem erről beszélek. Amikor az imádságról van szó, és azt mondom, hogy imádkozok a gyerekeimért, akkor ez azt jelenti, hogy minden imádságban, amikor imádkozol valakiért, akkor azt a valakit az Istenre bízod. Általában akkor nem szoktál imádkozni dolgokért, amit te is meg tudsz csinálni, vagy nem is gondolkozol rajta, hogy gyorsan megoldod a helyzetet, megoldod a problémát, teszed a dolgodat, és lehet, hogy utólag azért az imádságban ezt megemlíted, de az igazi imádság az arról szól, hogy Uram, Istenem, ezért a valakiért, a gyerekemért, a fiamért, a lányomért én most imádkozok, mert én kevés vagyok szülőként, vagy ebben a helyzetben kevés vagyok ahhoz, hogy ez az egész dolog jó irányba menjen, kevés vagyok ahhoz, hogy ez az Isten érintés megtörténjen a gyerekemmel, ezért imádkozok a gyerekemért, hogy valahogy az Isten természet fölötti ereje megjelenjen az embernek az életében, vagy a gyereknek az életében. Tulajdonképpen ez azért is fontos, mert ha nem így éljük az életünket szülőként, tehát nem ez az imádkozó lelkület van bennünk, amiben mindig Istenre bízzuk a gyerekeinket, két lehetőség lesz. Az egyik, hogy megőrülsz az aggodalom miatt szülőként. Jaj, Isten, most mi lesz vele, most elment ide, most úszni, mert nehogy belefulladjon a vízbe, most elment a haverokkal, most nehogy akkor olyan bűnös dolgokat csináljon, most elutazott, nehogy valami baleset érje. Tehát mindig lehet aggódni valamiért, ugye? És a szülők nagyon jók ebben. Lehet, hogy a nők még jobbak, mint a férfiak, de az aggódás az azért ott van az életünkben, és mindig aggódunk azért, hogy mi lesz vele, mert ezt csinálta, azt csinálta, amazt csinálta. Most dolgozatot ér, mi lesz, ha egyes kap, mert már van neki kettő, vagy nem tudom, vagy ha ötös volt eddig csak, akkor azért rosszul néz neki egy egyes mellette. Szóval mindig aggódunk valamiért, és az aggódást úgy lehet valahogy felszámolni, hogy folyamatosan az Istenre bízom. Mert úgyse tudok ott lenni mindig vele. Úgyse tudok ott lenni vele, amikor utazik. Nem ott ülök mellette, amikor dolgozatot ír. Lehet, hogy ez nem is sokat segítene, hogy tudnék neki sugni valamit. Tehát nem tudunk ott lenni mindig mellette. Nem tudunk mindig helyette dönteni, és egyszerűen elengedni, és az Istenre bízni ezt a gyereket. És egyébként meg muszáj. Ugye, tehát nő a gyerek, el kell engedni, mit tudom, mondjuk bölcsödébe. Ott kell hagyni. Akármilyen anyai szíved van, akár mekkora szeretettel, és akármilyen módon ölelted át eddig, egyszer ott kell hagyni, nem? Lehet, hogy sír, lehet, hogy nem tetszik neki a rendszer, ott kell hagyni. Vagy ha ezt az állomást valaki kihagyja, és mondjuk óvodába kell vinni a gyereket, ugyanezt fog megismétlni, ott kell hagyni. Meg kell szokni neki valami új dolgot. Aztán elviszük az iskolába, és az iskolát is meg kell szokni. Egy szülőtől hallottam egyszer, hogy a szeptemberben, amikor első osztályos volt a gyereke, akkor a harmadik vagy negyedik nap után mondta, hogy akkor ő most már többet nem megy. És akkor miért nem? Hát már voltam iskolában, nekem ennyi elég volt. Tehát, hogy És akkor ilyenkor a szülő szeretete nem az, hogy jó van kis, akkor nem ennyire többet, akkor szeretünk téged, hanem akkor visszavisszük, és igen, lehet, hogy nem tetszik a rendszer, de akkor is menni kell iskolába. Ugye, tehát el kell engedni, és ott kell lenni imádságban a háttérben, de hogy ne őrüljél bele az aggodalmaskodásba, ennek a legjobb módja az, hogy a mindenható Istenre bízod, és kéred az Istent, hogy az Isten legyen ott, mikor ő utazik, mikor ő óvodában van, vagy sír, vagy magányos, vagy nehéz helyzetben van, vagy nehéz kérdésekre kell válaszolni. Melyik szülő az, aki nem szokott aggódni, amikor nem tudom, osztálykirándulásra indul a csapat? El kell engedni a gyereket, és 3 napig, vagy 1 hétig nem tudod, hogy mi lesz vele. 100-szor megígérteted vele, hogy minden nap, nem tudom, 2 SMS, meg 3 telefon, persze egy se fog jönni, tehát el fog felejteni téged. De te meg otthon aggódsz, és mi lesz most? Hol van, mit csinál, kivel van? Ugye ez ismerős? Mind a két oldalról. Én is mindig elfelejtettem. Mert vesz, akkor még SMS-t nem tudtam küldeni, amikor én voltam ilyen kicsi. De mindig elfelejtettem a visszajelzéseket. Tehát az aggodalmaskodás az ott van a szülőnek az életében, és ezt az aggodalmaskodást bármilyen szinten is van, a folyamatos imádsággal, hogy az Istenre bízod a gyerekedet, ezzel tudod felszabadítani magad, és ezzel tudod az Isten áldását a gyerekedre nézve valahogy kérni, hogy az nyilvánuljon meg. És akkor még most apróságokról beszéltünk, amikor már 10-valány éves a gyerek, és elmegy az első buliba, és te meg otthon téped a hajad, vagy mi, hogy mész utána titokban is figyeled, hogy mit csinálsz. Vagy amikor jönnek az udvarlók, vagy a te fiad udvarol, vagy hozzád jönnek, nem tudom, hogy a lányod van, akkor hogy fogod elengedni? Mi lesz akkor? Ugye ezek olyan kérdések, amiben mindig ott van benne az aggodalmaskodás, és ez normális dolog, tehát az a nem normális szülő, aki azt mondja, hogy nem érdekel, majd megoldja. Tehát szülőként aggódsz, és szeretnéd a legtöbbet adni, a legjobbat adni, viszont a másik oldalon pedig el kell engedni. Mert ez az életnek a rendje, és így fog ő tovább haladni. Tehát ha nem tudod megtanulni azt, hogy az Isten kezébe kell letenni a gyerekedet szülőként, persze az élet más területén is így működnek a dolgok, akkor szülőként valamit nagyon el fogsz hibázni, stresszeled magad, tönkreteszed magad, és a családi béke nem lesz nagyobb ezzel. Lehet, hogy a gyereked menekülni fog tőled, pont azért, mert valami nem működik. Tehát el kell engedni. Ugyanis ha nem engeded el, akkor az történik, hogy egy ilyen majom szeretettel akarod szeretni a gyerekedet, ami már neked is rossz, a családodnak is rossz lesz, a gyerekednek meg pláne rossz lesz. És előbb-utóbb menekülni akar, és ott akar hagyni téged. Tehát imádkozni kell. A Bibliában olvasunk egy olyan emberről, aki komolyan vette ezt az alapelvet, hogy imádkozni kell a gyerekeinkért, tehát el kell engedni őket, rájuk kell bízni felelősséget, nyilván életkornak megfelelően, de folyamatosan imádkozni kell, mert így tudom az Isten áldását a gyerekeimen tudni. A Bibliában olvasunk arról, hogy volt egy Jobb nevű ember, akinek a történetét, ha elolvassuk, kinyitjuk a Jobb könyvét, a történetnek a legeleje arról szól, hogy Jobb egy nagy családos ember volt, sok gyereke volt. Ezek a gyerekek olyanok voltak, amilyenek, szerintem olyan, mint bárkinek másnak a gyerekei. És úgy tűnik nekem, hogy Jobb anyagilag is próbált mindent megadni, ugyanis van egy olyan utalás, hogy a gyerekeik, biztos már egy bizonyos életkor után a saját házukban bulikat szerveztek, tehát összejöveteleket tartottak. Tehát, hogy anyagilag is jól ment. Viszont az van leírva, hogy amikor a gyerekei elmentek és egy ilyen bulikat tartottak, és ott estek, ittak, meg borozgattak, meg beszélgettek, meg sok minden történt ott. Jobb nem oda ment az ajtóból, aggódott, hogy most mit csináljunk, hanem otthon maradt, elengedte őket, és azt mondja a Biblia, hogy folyamatosan áldozatot mutatott beértük. Mert ha a gyerekei bűnt is követnek el, az Isten bocsássa meg nekik. Vagyis Jobb imádkozott. Tudta, hogy el kell engedni a gyerekei, tudta, hogy nincs hatása rájuk egy idő után már, ezért egyetlen egy lehetősége volt, elengedem őket, és áldást mondok, és imádkozok folyamatosan a gyerekeimért, hogy minden rendben legyen. Ki az, aki végigolvasta már legalább egyszer Jobb történetét? Na, sokan vagytok. Ha tudjátok a folytatást, ott van egy imádkozó apuka, aki úgy tűnik, hogy jól csinálja a dolgát, ott van egy boldog család, úgy tűnik, hogy jól mennek a dolgok, és egyszer valaki jön, és azt a hírt hozza, hogy kedves Jobb, amikor a gyerekeid egy ilyen buliba együtt voltak, ettek, ittak, borozgattak és szórakoztak, akkor jött egy hatalmas nagy szél, egy természeti katasztrófa, rájuk borult a ház, és mindenki meghalt. Volt értelme az imádságnak? Az érdemes ezen elgondolkodni. Tehát itt nem arról olvasunk, hogy mivel Jób imádkozott, ezért az imádságával tulajdonképpen ő irányította a folyamatokat, és mindig az történt, amit ő elmondott imádságban, hanem az Istenre bízta a gyerekeit, ez azt jelenti, hogy én már nem tehetek értük semmit, csak imádkozok értük. Vannak ilyen élethelyzetek már. Elengedem, és semmi más nem tehetek, csak imádkozok, és ennek ellenére bármi történhet. Az is lehet, hogy semmi bajuk nem lesz, és minden rendben lesz, vagy nehéz helyzetekből megszabadulnak, és az is benne van, hogy valami probléma, nehézség éri őket. Ami már nem rajtam múlik, hát hogy nem is a gyerekeken múlik. De mit csinált Jób? Imádkozott. Amit ő megtehetett szülőként, azt megtette, és amikor szembesül ezzel az óriási fájdalommal, hogy a gyerekeit elvesztette, persze sok mást is, sok más mindent is elvesztett, anyagi javakat, akkor mégis leroskad, és azt mondja, hogy hát de hát én az Isten kezébe tettem le őket korábban, és az Isten adta őket, az Isten vette el, hát valahogy így kell tovább mennem, és ezt kell feldolgoznom. És ki mondja ezt az igazságot, hogy az Isten adta, az Isten vette el? Miért? Mert az Isten kezébe tudta letenni őket, és így bármi történik, mégis amikor az a tragédia történt, tudom, hogy az Isten ott volt, mert imádkoztam értük. Bármi is lesz veled vagy velem, vagy a családunkkal, vagy a gyerekeinkkel, akár jó dolgok történnek, és szárnyalni fogunk az áldásokba, meg az örömökbe, akár nehézségek jönnek, ne felejtsd el, hogy az egyik legfontosabb dolog az, hogy imádkozz a gyerekeidért. Mert a te gyerekeidnek az életében, meg az én gyerekeimnek az életében is jöhetnek szélviharok, és az megrengetheti a dolgaikat, meg az életüket, de az imádsággal ott tudsz lenni, hogy az Isten érintése ott legyen az életükön. Nagyon-nagyon fontos. Következő, mutass példát a gyerekeidnek. Tudjuk azt, hogy a legtöbbet a gyerekek abból tanulnak, hogy látnak bennünket. Tehát az, hogy mit mondunk, az elég kis százalékba fog átmenni. Tehát amikor mondjuk elengeded valahová, és akkor még tízszer elmondod az ajtóba, hogy mit kell csinálni, az biztos, hogy ennek a hatékonysága az a 0, valamennyinél áll meg. Tehát három lépéssel tovább, azt se tudja, hogy mit mondtál neki, hogy most nem tudom, mire kell figyelni, és vigyázzon a pénztárcájára, meg a táskájára, meg nem tudom, biztos takarózzon be este, hogy megfázzon meg. Szóval mindenféle ilyen bölcs gondolatok, amikor ilyenkor elhangoznak, ezek úgy teljesen reménytelen, hogy bármi is átmenjen belőle. Tehát inkább azt figyelik meg, hogy mi hogy éljük az életünket. És amikor a példamutatásról van szó, akkor fontos ezt értékelnünk, hogy az életpéldánk az óriási módon befolyásolja a gyerekeinknek az életét. Azt mondja 1 Péter 1.18-ban a Biblia, hogy van egy örökségünk, hogy örököljük az atyáinktól a hiába valós életet, vagyis ez a bűnös életet. Ezt öröklik a gyerekeink is, és tulajdonképpen ez úgy genetikailag átörökítjük, és ha valaki megtér, és már pedig ez valóság, hogy meg lehet térni, újjá lehet születni, megváltozik az életünk, és nem csak ez az atyáinktól örökölt hiába valóság, tehát az a bűnös szokások, bűnös élet lesz jellemző rám, meg mindazokra, akik megtérnek, hanem valami más is. Ez a krisztusi kegyelem, krisztusi szeretet, krisztusi bölcsesség, az is megjelenik az ember életében. Persze ez néha úgy összecsomagolva ott van, néha az atyáinktól örökölt hiába valóság is néha kibudjon belőlünk, máskor meg ott van a krisztusi életmód. És fontos, hogy ebből a másodikból sokat lássanak a gyerekek. Mert ez, amit látnak, azt fogják követni. Amit megtapasztalnak otthon, csak úgy indirekt módon, az óriási hatással lesz rájuk. Tehát mutassunk nekik példát. A gyülekezetben most a körbenézek, pont egy olyan családot keresek, akik nincsenek itt, de nem baj, biztos megbocsátják nekem, hogy róluk beszélek most. Elárulom nektek, hogy az egyik istentisztelet után itt a folyosón a madarászékkal találkoztam, és mondja nekem a Mara, hogy képzeld el, a kisfiam odajött hozzám, és mivel beszélgettek arról, hogy az édenkert az milyen szép, meg milyen jó volt, meg valami képeket is néztek, a gyerek oda megy az anyjához, és azt kérdezi, hogy de hát, hogyha az Isten ott volt, meg olyan szép volt minden ott az édenkertben, meg olyan tökéletes volt minden, akkor hogy kerül oda a sátán? Hogy mehetett oda be a sátán? Na és akkor kedves anyukák, hogyha nektek, tőletek megkérdez a kisfiatok, hogy az édenkertbe hogy tudott bemenni a sátán, akkor milyen magyarázatot tudtok erre adni? Mármint olyan szint, hogy meg is értse. Tehát nem teológiailag vagy magaslatokba elmagyarázni nekem, azt mindenki tudja. Tudjátok, amikor két teológus találkozik, és az egyik megkérdezi a másiktól, hogy meg tudnád nekem ezt a szakaszt magyarázni, akkor azt mondja, hát magyarázni meg tudom, azt mindjárt. Oké, magyarázni, te is, én is tudom, de hogy értsem is. Tehát, hogy magyarázni tudunk, de hogy ez meg is lehessen érteni. És akkor kérdeztem a marától, hogy és akkor mit csináltál? Azt mondta, hogy pontosan tudtam neki válaszolni akkor, de mondtam, hogy apával megbeszéljük, és azt mondja, hazajött az apa is, és leültünk, és megbeszéltük a kis Gabóval, hogy ment oda be a sátán, és hogy kerülhetett oda. És azt mondja, hogy ez jó, az oké. Okay. A legegyszerűbb lehetett volna az, hogy hát én ezt nem tudom, majd vasárnap a Pisti bácsitól kérdez meg, és szórakoztas más, tehát hogy most menjünk tovább, ugye? Vagy nem tudom, kihez kell oda menni majd, és majd az elmagyarázza. A zsidó kultúrában korábban megvolt az, hogyha a gyereknek volt egy komoly kérdése, mert hallotta az őseinek a történetét, meg hallott Istenről, és föltett egy komoly kérdést, akkor a zsidó apuka nem mondhatta azt, hogy fiam, menj a lévitához majd, és kérdezd meg tőle, ő képzett meg, ő tudja ezt, hanem az apának kellett válaszolni. Dolgozzon rajta, küzdjön meg vele. Valami választ adjon, amivel a gyerek azt mondja, hogy oké, hát azt most valahova tudom tenni. Tehát amikor példát kell mutatni, az azt jelenti, hogy amit csinálunk, vagy amivel küzdünk, abban legyünk őszinték, és ne kerüljünk meg kérdéseket, hanem a lehetőleg tudjuk átadni mindazt, ami bennünk van, vagy ami nekünk természetes, persze neki megfelelő módon. Nemrég hallottam egy történetet, hogy apukát behívják az iskolába, és a tanár elmondja, hogy baj van a gyerekkel, mert ellopja az osztálytársainak a tollát, meg a tucait, és hogy hát ez így kezelhetetlen, és hogy az apuka csináljon valamit. És erre az apuka csodálkozva tárja szét a kezét, és azt mondja, hogy hát nem értem, hogy miért kell neki toll meg ilyen cucc, hát ha szólna, akkor hoznék haza az irodából neki sokat. Szóval értitek, hogy miért lopja a gyerek a szomszéd? Ha megtanította az apja, persze. Lehet, hogy mondja neki, hogy fiam, nem szabad lopni, de hát az kit érdekel. Azt látja, hogy az apám lop, akkor én is lophatok, nem? És ez így működik mindig, mindenkivel. Persze nem azt mondom, hogy ne mondjuk azt, hogy mit szabad és mit nem, vagy ne beszéljünk a gyerekkel, csak ne felejtsük el, hogy sokkal inkább hat az, amit látnak, mint az, amit hallanak. A Lacival készült kis mini interjúból kiderült az azért, hogy hát rengeteg olyan család van, ami nem normálisan működik. És hát tudjuk, ha most nem is hallottuk volna, hogyha szétnézünk, akkor ott vannak a problémák, ott vannak a nehézségek a családban. És ma már rengeteg olyan család van, ahol mondjuk a férfi és a nő azon veszekednek, hogy az én gyerekemet te ne tanítgasd, vagy ne mondjál neki semmit, vagy a másik az én gyerekemet meg te nem verheted meg. Ugye? Tehát mert összejönnek ezek a mozaik családok, amire azt mondják, hogy ez teljesen normális, meg a mai világban ez így működik. De hogy ezekben a családokban felnővő gyerekek mit tanulnak? És utána mi lesz nekik természetes, és amikor élni akarják az életüket, akkor mi az, ami kijön belőlük, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy miért tartunk ott, ahol tartunk, vagy miért történnek olyan dolgok meg, amik megtörténnek. Mert az életpéldák, azok óriási módon hatnak. És amikor azt mondom, hogy fontos, hogy példát mutassunk a gyereknek, akkor én nem tudom, hogy kell ezt csinálni, csak próbálom én is. De ne felejtsd el, hogy beszélj a gyerekeddel, de amit csinálsz, az sokkal nagyobb hatással lesz rá, mint amit mondtál neki, vagy mondasz neki. A következő interjú Debivel fog elkészülni. Intenzív heten volt, olyan emberekkel találkoztam, akik rájöttem, hogy mindegyik beszélgetés segít nekem a mai témának a feldolgozásában. Bizonyára tudjátok, hogy Debi most egyetemista is, ilyen gyakornokként rengeteg iskolában megjelenik, és akkor mindenféle helyeken kell ilyen osztályba beugrani, meg olyan osztályba beugrani. Ahogy beszélgettünk, mondtál nekem egy-két olyan történetet, ami befolyásolta a gyerekeknek a magatartását, olyan értelem, hogy mi van a háttérben, hogy mi van a családban. Elmondanád ezeket a történeteket?
Találkoztam egy olyan kisfiúval, akinek az apukája még korábban lelépett, még születése után nagyjából, és szeptember 1-én iskolakezdéskor megjelent az ajtóba, hogy szia, visszatértem, én vagyok az apukád.
Ez a kötelességtudó apuka, ugye? Tehát tudja, hogy a gyerek iskolában vagy meg kell jelenni.
És emiatt így a gyerek hát kicsit agresszívvá vált, meg elég nehezen lehetett, vagy attól kezdve így elég nehezen lehetett kezelni. De volt olyan kislány is, aki első osztályos volt, és úgy káromkodott, hogy én felnőtt embert nem hallottam még ilyen csúnyán beszélni, és amikor mondtam neki, hogy hát ezt így nem kéne, vagy ne beszélj így, akkor így nézett rám nagy szemekkel, hogy de hát miért? Hát otthon lehet így beszélni, akkor az iskolában miért ne lehetne?
Ennyi? Ezek voltak a legjobb történetek, köszönöm szépen. Ugye, tehát ha otthon lehet, akkor az iskolában miért nem lehet? Ha az anyám ezt csinálja, akkor én miért nem csinálhatom? Ha az apám ilyen, akkor én miért nem lehetek olyan? Persze lehet, hogy elmondják neki, hogy ez így nem így kell, vagy nem úgy kell, vagy mindenféle más ingereket is kap, de a minták óriási módon hatnak. Szóval, kedves szülők, egyszerű az élet, egyszerűen csak jól kell csinálni a dolgokat, és követni fognak bennünket a jó dolgokba a gyerekeink. Következő dolog, ez az utolsó, amit szeretnénk megemlíteni, így az a kapcsolat, hogy mit kell tennünk. Vidd oda a gyereket, ahol Jézus van. Hogy kell odavinni? Hogy hol van Jézus? Amikor ezt a kérdést próbáljuk nagyon gyakorlati módon megközelíteni, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy a gyerek ott legyen, ahol Jézus van, ahogy olvastuk a történetben, hogy végül is Jézus azt mondja, hogy igen, engedj itt, azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyenek a gyerekek is, tehát nem kell elszaparálni őket. Vannak olyan életkorok, amikor a gyerek szívesen jönne Jézushoz, hogyha engedjük, máskor meg már nem szívesen jönne, de szeretnénk, hogy jöjjön. Tehát hogy kell ezt az egészet működtetni szülőként? Szeretnék egy kérdést föltenni, hogy amikor a fiad vagy a lányod azt mondja, hogy szeretnék elmenni a nem tudom melyik osztálytársamhoz, mert ő a barátom vagy barátnőm, akkor mi szokott először eszetekbe jutni, amikor fogalma sincs, hogy nem tudom, Nagy Géza, az kicsoda, meg mi van a háttérben. Tehát, hogy elengedjem, vagy ne engedjem, szóval mit szoktunk lecsekkolni ilyenkor? Tessék? Például a szülei otthon vannak-e? Igen, megnézzük a Facebookon, ki az anyja meg az apja, amennyire lehet. Kicsit utána nyomozunk. Milyen szempontok szoktak még lenni? Tehát milyen az ismerettség? Mondjuk az osztálytársak, akkor nyilván az osztályból, de hogy milyen szintű az ismerettség. De azért föl szokott merülni, hogy ez jó tanuló vagy rossz tanuló. Tehát az iskolának a idézőjelben a leggázosabb gyereke lesz az én gyerekemnek a barátja, akkor azt nem nagyon szívesen szeretném, akkor inkább lebeszélem róla. Ha mondjuk valami normálisabb, akkor igen. Ugye van néhány szempont, amit úgy azonnal átfut az agyunkon, hogyha én elengedem oda, akkor ott milyen hatás éri, és ezért tudni akarok bizonyos dolgokat, és hogyha valahogy valamilyen százalékban nem jön ki az, hogy átbillanom jelenleg, akkor lebeszéljük a gyereket, hogy akkor inkább nem menjél, vagy inkább mással barátkozzál. Ha meg valamilyen módon, akár a Facebook segítségével, vagy a gyerek információ segítségével kicsit bizalom gerjed bennünk, akkor meg elengedjük a gyereket. És akkor hát a gyerek barátkozik valakivel. Szóval mi alapján választunk barátokat? Én szeretnék egy olyan szempontot mondani, ami a lelkipásztori tapasztalatomban, meg aztán a szülői tapasztalatomban is a nagyon megérett bennem is az egyik legfontosabbá vált, hogy legyen a gyerekednek keresztény barátja. Bizonyos életkor alatt lehetőleg a fiú a barát, fiú a fiad van, akkor a fiú barátja legyen, ha lány, akkor lány barátnője legyen, tehát ez nem keveredik még bizonyos időszak előtt, de fontos, hogy legyen olyan barátja, aki ugyanazokkal a dolgokkal küzd, és ugyanabból a háttérből jön. Ez nem azt jelenti, hogy csak ilyen legyen, hanem legyen ilyen. Legyen ilyen befolyásoló tényező, mert ha nincs ilyen, és megnézed a szempontokat, és a város leggazdagabb embere, meg a legbefolyásosabb, meg minden szempontból rendben van, és akkor ő is lehet a barát, meg ő is. De ezekben a körökben lesz a kapcsolat, akkor az, hogy Krisztus hogy tudja megérinteni őt, milyen módon lesz befolyásolva az élete, az Isten oldaláról ez nagyon gyengén fog megjelenni, mert csak te fogod nyomni neki, hogy olvasd a Bibliát, meg gyere a gyülekezetbe, meg, és ez nagyon kevés lesz. És egy idő után, segítsetek nekem, tizenévesek, akik itt vagytok, mikor szokott eljönni az, amikor annyira nem érdekel, hogy otthon mit mondanak, én már jobban tudom. Na? 10 évesen már. Most tanultam valamit, én egy 14-et gondoltam volna, de úgy látom, hogy változik a világ. Nos, tehát amikor a gyerek már jobban tudja, mint a szülő, akkor már nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy csináld azt, amit én mondok. Tehát legyenek keresztény barátai a fiadnak vagy a lányodnak, és ezek a keresztény barátok, hogyha megvannak, ezek természetesen kialakítják azokat a hatásokat, hogy gyülekezet, biblia, imádság, nem tudom, vagy keresztény rendezvényekre meg fog jelenni, és a Krisztusnak ez a hatás, ez meg fog jelenni. Ha ez nincsen, mert minden más körben van, és te rángatod mindig, hogy de ez is, meg ez is férjen bele az életedbe, meg olvasni kéne a Bibliát, vagy nem tudom, vagy ide mennyire, vagy oda mennyire, és semmi kapcsolata nincs, akkor nagyon nehezen fog működni ez az egész. Van egy kedves család, akiket régóta ismerek, és egyszer, amikor beszélgettünk sok évvel ezelőtt, még kicsik voltak a gyerekei, elkezdett a fiúk iskolába járni, és nagyon nyomták ezt neki, hogy nagyon fontos, hogy olyan barátod legyen, akik szeretik az Úr Jézust. És a gyerek komolyan vette. Tehát, hogy olyan barátot kell szerezni, aki szereti az Úr Jézust. És a gyerek az osztálytársai körében, amikor úgy kezdett ismerkedni, úgy föltette a kérdést, hogy nektek van otthon Bibliátok? És akkor mondta, nincs. Akkor te nem leszel a barátom. Már kérdezte a másik, te jársz gyülekezetbe? Mi az, hogy gyülekezet? Nem járunk ilyen. Akkor te se leszel a barátom. Tehát lecsekkolta a gyerek, valakitől megkérdezte, hogy szereted az Úr Jézust, ő mondta, hogy nem. Akkor ő se lesz a barátja, és hazament, és mondta, hogy ebben az osztályban nincs senki, aki olyan lenne, hogy barátom lehetne. Szóval legyen a gyerekünknek, vagy a gyerekeinknek keresztény barátja, keresztény kapcsolata, mert ez jelentős mértékben befolyásolja majd az életét, indirekt módon is, pozitív értelemben. A világunk elég zűrzavaros, és persze tudom, hogy minden korban elmondták ezt az adott igehirdetők, vagy gondolkodók, tehát mindig zűrös volt a világ, de most is az. Egy kicsit úgy látom, hogy ez a mindenkori világ, de nyilván a mai világ is olyan, mintha egy ilyen nagyon erős szélben egy kis csónakba ott ülnél, és ott állandóan hullámzik minden, és mozog minden, és most nincsenek biztos pontok az embernek az életébe. Hogyha Isten nem tud ott lenni az életünkben, akkor ez a mozgó világ, ez az állandóan változó világ annyi bizonytalanságot hoz a te életedbe is, meg a gyerekeid életébe is, hogy nem tudnak mivel kapaszkodni. A lelkészi titoktartást komolyan véve csak egy olyan történetet mondok, hogy egyszer valamikor egy lelkész mondta nekem, hogy beszélgetett egy tizen akárhány éves fiúval, akinek mindenféle identitás problémái voltak, főleg ilyen nem identitás kérdésben, és amikor konkrétan rákérdezett, hogy akkor te homoszexuálisnak érzed magad, akkor azt mondja a gyerek, hogy hát én nem tudom, szoktam ezen gondolkodni, talán még nem vagyok az, de majd eldöntöm, hogy az leszek-e vagy nem. Értitek, ez a semmi nem biztos, majd valamikor lesz, valami lesz, és majd akkor reagálunk rá is. Szóval ez a gondolkodásmód hat át mindent. A Biblia viszont azt mondja, hogy az a gondolkodás hason át mindent, hogy Krisztus az alap, a kőszikla, és erre építkezünk. Ami nem szokott mozogni, a kősziklán nincs földrengés, nincsenek olyan erők, amik ezt a kősziklát megmozgatnák. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy a gyerekeinkre pozitív hatással legyünk, és olyan helyekre vigyük, vagy engedjük el, vagy olyan kapcsolatokba, vagy a családban úgy alakítsuk ki a környezetet, hogy ez a vidd oda a gyereket, ahol Jézus van, ez valahogy meg tudja nyilvánulni az életében. Azt is mondja a Biblia példabeszédek 22.6-ban, hogy neveld a gyereket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Ez a neki megfelelő módon nevelés, ez a krisztusi hatás, vagy az isteni dimenzió, hogyha benne van, akkor ez elég erős tud lenni ahhoz, ez a kősziklára építünk, és ott van az Isten érintés, ott van az imádság, ott vannak a példák. Ez elég erős tud lenni ahhoz, hogy utána az élet különböző dolgaiban, lehet, hogy el fog tévedni, lehet, hogy lesznek nehézségek, de alapvetően, hogyha ő Krisztusban bízik, akkor meg tudjon állni. És ne felejtsük azt el, hogy amikor arról beszélünk, hogy szülők vagyunk, hogy nevelésről beszélünk, akkor ez, ez egy határozott útmutatást jelent, vagy határozott iránymutatást jelent. Ez nem csak az, hogy fölkínálok a gyereknek 35 opciót, és válaszol ki, hogy neki mi jó. Ez a jó, azt mondja a Biblia. Tehát bizonyos dolgokban ki kell mondani, hogy merre megyünk, és nem ez a majd lesz valahogy, és valami baj biztos történni fog. Neveld a gyereket a neki megfelelő módon, bizonyos irányokat meg kell határozni, hogy utána azon tudjon menni, és hogyha megöregszik, akkor sem fog eltérni attól. Még van egy kis idő, és ha bírjátok még, akkor szeretnék egy pár szót mondani arról, hogy mi van akkor, amikor már nagyobb a gyerek. A Bibliában van egy nagyon komoly történet leírva, amit Jézus mond el a tékozló fiúról. Itt már nagy a gyerek, és a gyerek úgy dönt, hogy elege van az anyjából, az apjából, az otthoni légkörből, mindenből elege van, és viszontlátásra el fogok menni, de ezt nem csak bejelenti, hanem viszi is a vagyon egy bizonyos részét. Tehát mi van akkor, amikor a gyerek elkezd menekülni családtól, anyjától, apjától, Istentől, ebben a helyzetben mit kell csinálni? Hát tudjátok, van egy olyan alapszabály, hogy amíg kicsi a gyerek, addig kevés probléma van, amikor nő a gyerek, a problémák is nőnek. És akinek nagyobb vagy idősebb gyerekei vannak, azok tudják, hogy ez tényleg van valami, vagy szokott így lenni. Tehát mit csináljunk akkor, amikor hát menekülni akar Istentől, vagy a családtól, és hogy reagáljuk ezt az egészet le? Ha megnézzük azt a történetet, amit Jézus elmond, akkor ott az atyának az apának a viselkedése, vagy a hozzáállása egy fontos útmutatás, tehát, hogy mi mit kezdjünk az ilyen helyzetekkel. Amikor a gyerek bejelenti, hogy el akar menni, akkor fontos, hogy tudjuk, hogy ez nem egy 10 éves vagy 8 éves gyerek volt, vagy nem egy tinédzser volt, hanem ő már a felnőtt kor határán volt. Tehát a szülő azt mondja az atya, hogy oké, most már eljött az az idő, amikor én hiába mondom neki, hogy mit szabad és mit nem szabad, hiába mondom azt, hogy nem engedem, mert nem csinálhatod, meg hát úgy is elmegy. Tehát, hogy vannak azok az életkorok, amikor már ő egyedül fog dönteni, és lehet, hogy megkérdezi a véleményünket, vagy bejelent valamit, de nem azért, hogy jóvá hagyjuk, úgyis az lesz, amit ő akar. És itt ebben a helyzetben ez van, hogy az atya, az apa látja ezt, és amikor a gyerek bejelenti ezt a lázadó szándékát, hogy le akar lépni, meg itthon semmi nem jó, és kell a sok pénz, akkor mit csinál az apa? Odaadja neki, és áldással elengedi. Ez a odaadja és áldással elengedi, ez benne van nekem, hogy elmerte engedni. Ugye beszéltünk az imádságnál, hogy mit kell megtanulni az imádságnál? Istenre bízni. Akkor is, amikor, nem tudom, az iskolába kell vinni, vagy el kell engedni egy osztálykirándulást, akkor is Istenre bízzuk, meg amikor már nem tudom, akárhány éves, és lázad, és minden baja van, amikor már tudom, hogy nem tudom visszafogni, pedig tudom, hogy mi lenne a jó, de muszáj elengedni, akkor áldással elengedem. Ez az áldás ott lesz továbbra is. Nem értek egyet azzal, amit csinál, de már meg kell tanulnom, hogy el kell engedni. Fájó szívvel, szomorúan, de elengedi az apa, és a gyereket az Istenre bízza. És a történetet valószínűleg mindannyian ismeritek, vagy ezt a példázatot. Azt olvassuk a Bibliában, hogy az apa tulajdonképpen egy ilyen várakozó vagy vágyakozó állásponton volt, és minden nap föltette valószínű magának azt a kérdést, hogy mikor jön vissza. Ugyanis amikor megjelent, hogy jött vissza, akkor azonnal rohant elé. Tehát nem az, hogy ja, hogy tényleg nekem van egy fiam is, és hazajött, akkor most mit csináljunk. Tehát ott volt benne folyamatosan az a várakozás, vágyakozás, bizonyára az imádság is, hogy Istenem, valahol messze van a gyerek, valami nagyon zűrös és bűnös dolgokat csinál, olyan emberekkel van körülvéve, akiket én nem szeretnék, minden olyan dolog megtörténik vele, amit én utálok, vagy én nem akarok, de hogy mégis várom vissza, hogy mi lesz akkor, hogyha visszajön. És ez a minden nap várja vissza, meg imádsággal, meg ez a reménységgel várja vissza, ez egy fontos hozzáállás a szülő részéről. Lehet, hogy el kell engedni, de várd vissza. Lehet, hogy olyan dolgok történnek, amit nem szeretsz, vagy nem értesz vele egyet, de várd vissza. Ugyanis a Biblia alapján azt látjuk, hogy a tékozó fiúk egyszer visszatérnek. Két formája van, amikor a tékozó fiú visszatér. Az egyik lelkesítő, a másik az kevésbé. Amikor nem kell lelkesedni, ez nincs benne a bibliai példázatban, de mondjuk hazajön, elfogyott a pénz, és újra akar tankolni. ez kevésbé lelkesítő. Ugye? Tehát, hogyha most ezt szülőként átélnéd, hogy elvert mindent, semmi nem változott, csak egyszerűen finanszírozási problémák vannak, és hát az apámnál még mindig van elég pénz, akkor föltankolunk és megyünk tovább. Ez kevésbé lelkesítő, itt azért óvatosan kell az ilyenekkel bánni, hogy most akkor hogy kell erre reagálni. Viszont a bibliai példázatban az, hogy hazajön a gyerek, de megtérve, összetörve jön haza, megalázza magát, és azt mondja, hogy mindegy, hogy mi történik, csak én itt akarok lenni, mert itt sokkal jobb, mint bárhol máshol. És amikor ez történik, hogy hazajön egy ilyen bűnbánó szívvel, bocsánatot kérve, akkor az apa azonnal átüleli, és azt mondja, hogy minden rendben van. Erre vártam már mióta. És tudjátok, ez akkor nehéz, amikor a tékozló fiú úgy megy el, hogy tönkretesz mindent, belegázol a lelkedbe, tönkretesz anyagilag esetleg, tehát rengeteg kárt okoz, elmegy, és egyszer visszajön, hogy bocs. És neked meg ott vérzik a lelked, és rengeteg seb, meg rengeteg probléma van abból, amit ő művelt. A Biblia azt mondja, hogy az apa az várta vissza a tékozló fiút. Nem tudom, mennyi sebet okozott neki, de várta vissza. És az apának a várakozása, vagy a vágyakozása, az imádsága, az gyümölcsöt termett, és a gyerek visszajött, és valami fantasztikus kiteljesedése lett a történetnek. Amikor a tékozló fiúkról beszélünk, vagy a lányokról beszélünk, beleképzelhetjük magunkat, hogy lehet, hogy mi is voltunk ilyen tékozló fiúk vagy lányok, én is, meg te is. És azért jó, hogy valaki várt haza, nem? Mert akkor nem ülnél itt. Egyrészt Isten, másrészt meg lehet, hogy a családod, vagy voltak olyan emberek, akik mégis átöleltek, és azt mondták, nem minősítették a dolgaidat, hogy te ilyen és olyan vagy, és pont, és mit képzelsz, hanem mégis átölelt valaki. És befogadott. Tehát egyrészt ez a befogadó attitűd, ez fontos, hogy megjelenjen, amikor megtérve jön valaki, akár a családba, akár a gyülekezetbe, akár egy más közösségbe, hogy várjuk vissza azokat, akik ilyen tékozló életet élnek. Mert az Isten is várja vissza őket. És ne felejtsétek el, a bibliai történet alapján a tékozló fiúk visszatérnek. Egyszer megjelennek. Vagy itt, vagy ott, vagy valahol egy tékozló fiú keresi az otthonát, és megjelenik, és szeretné átélni azt, hogy valaki elfogadja újra. Amikor erről a témáról beszélünk, akkor nagyon fontos tudni azt, hogy Jézus nem azt kéri tőlünk, hogy tökéletes szülők legyünk, hogy soha ne hibázzál semmibe, ez úgyse fog működni. Jézus egy dolgot mondott a tanítványoknak, engedjétek hozzám a gyerekeiteket. És azoknak mondja, akik melleve Jézusnál, tehát a szülők is ott voltak, tehát ők már ott voltak, de hogy a gyerekek is jöjjenek. És Jézus megáldja ezeket a gyerekeket, átüleli őket, és úgy tudja elengedni őket. És nagyon-nagyon fontos befejezésül ezt mondjam el, hogy ez az áldás, ez nagyon-nagyon fontos, hogy megjelenjen a gyerekeinknek az életébe. Meg persze a felnőttek életében is, hogy az Isten áldása valahogy ott legyen. Hogy átéljem azt, hogy az Istennek az akarata megnyugszik az életemen, hogy jó vagyok, hogy köszönöm szépen, rendben vagyok, vagy ha az űrök is voltak, de valahogy helyreálltam, és mégis ott van egy áldás az életemben. Az áldás az nagyon-nagyon fontos dolog. Az áldás az nem más, mint az Istennek a mennyei akarata, valamilyen módon közvetítve van, és átélem. Lehet, hogy ez csak verbálisan, hogy valaki mondjuk egy áldást mond rám, de hogyha ez tényleg a mennyből jön, és hiszek benne, akkor ennek az áldásnak van egy ereje. Egy megvéd, erőt ad, bátorítást ad, lehet, hogy célt ad. Higgyünk az áldásban. A Bibliában nem van írva az a történet, amikor Ézsó és Jákob küzdenek az atyai áldásért, és tudjátok, volt ott egy átverési történet, amikor Ézsó helyett Jákob kapja meg az atyai áldást, és az apa minden jót elmond, megáldja a fiát, és elmegy, és nem sokkal később megjelenik Ézsau, és akkor itt vagyok apám, akkor azért jöttem, hogy akkor fölkínáljam neked a vacsorát, meg akkor áldj meg engem. És akkor kiderül, hogy az áldás elfogyott. Hát már megáldottam a testvéredet. Olvassátok el ezt a történetet a Bibliában. Amikor Ézsau szembesül ezzel, hogy ha az áldás az eltűnt, azt már elvitte valaki, és ott vagyok a nagy semmivel, akkor ott könyörög az apjának, hogy hát de apám, biztos valamit még tudsz mondani, valami áldás csak marad, hát nehogy már áldás nélkül maradjak, hát akkor én leszek a világ legszerencsétlenebb embere. És persze tudom, hogy a mi kultúránkban vagy a mi gyerekeink nem fogják ezt mondani, hogy hát engem egyszer se áldottál meg, lehet, hogy nem így jön, hanem azt mondja, hogy hát te keresztény voltál, olvastad a Bibliát, és miért ilyen lett az életed? Lehetnek ilyen visszajelzések, vagy te mondtad, hogy így csináljuk, vagy ezt láttam tőled is, és tönkre ment az életem, és akkor ez hogy van most? Valahogy az áldás nem tud megjelenni. Utolsó egy bölcsesség, amit el akarok mondani nektek. Tulajdonképpen összefoglalva ezt az egészet, nagyon-nagyon fontos az, hogy amikor hogy elkezdtük, hogy ez a mókuskerék beindul, és akkor nyomjuk, csináljuk, megyünk, fizetjük, ott vagyunk, visszük, hozzuk, nem tudom, tehát hogy megy ez az egész, akkor szülőként nagyon-nagyon fontos az, hogy ne csak menedzseljük a gyerekeinknek az életét, tehát ez a mindig pontosan kifizetjük, ott vagyunk, oda visszük, haza hozzuk, nem tudom, tehát hogy mindenben ott van, ne csak ez a menedzselés legyen, hanem legyen benne ez a mennyei áldás. Hogyha ez benne tud lenni, hogy te egy szellemileg is áldás vagy a gyerekeid számára, hogy oda viszed, ahol Jézus van, vagy a Jézusnak az áldása rajtad keresztül, vagy a családon keresztül meg tud nyilvánulni, és a menedzselés és ez a két dolog együtt, ez fantasztikusan jó. Ha csak a menedzselés van, akkor ez nagyon-nagyon-nagyon kevés. Bármennyit is beleteszel a menedzselésbe, időt, energiát, pénzt, akármit, ha csak ez van, a másik nagyon-nagyon fog hiányozni. És fordítva is nyilván, hogyha te állandó imádkozol a gyerekeidért, te nem foglalkozol velük a hétköznapi dolgokban, az is egy nagy probléma. Tehát ezt a kettőt valahogy csomagold össze. És gondold mindig át, hogy ne legyen az, hogy az egyikből nagyon sok van, a másikból semmi, vagy nagyon kevés. Legyen ez megfelelő arányban. Egy igeverssel szeretném befejezni. Azt mondja Jeremiás Jeremiás 2:19. Önsd ki a szívedet, mint a vizet, az Úr színe előtt, emeld föld hozzá kezeidet gyermekeid életéért. Arra kérnének benneteket, hogy ezt az igeverset vegyük most komolyan, és arra kérlek benneteket, hogy akik egy családból vagytok itt, azok, nem tudom, álljatok egymás mellé, vagy üljetek egymás mellé, és a következő néhány percet töltsük imádságban. És imádkozzunk egymásért, jó? Az anya az apáért, meg a gyerekért, a gyerek az anyuért, tehát nem kötelező imádkozni, de hogyha... Ha itt van a családodból valaki, akkor alkoss most vele egy kis csoportot. Ha nincs senki itt most a családodból, egyedül jött utána eljön erre az Isten tiszteletre, semmi gond, akkor maradj nyugodtan a helyeden, és ugyanezt tedd meg egyedül. Ha vannak gyerekeid, akkor önts ki a szívedet, mint a vizet az Úr színe előtt, emeld föld hozzá a kezeidet a gyermekeid életéért. Legyen egy ilyen kis ima idő most, a következő néhány percben, és azzal fogjuk befejezni ezt az ima időt, hogy... Kriszti jönni fog, és akkor folytatja majd itt a Isten tiszteletnek az utolsó szakaszával. Tehát kérlek, hogy álljatok föl, és keressétek meg a család különböző tagjait.